Ez a kulissa Nagy Natasával. A podcast, ahol megismerheted az R&R Group művészeit, bepillanthatsz a munkájukba, inspirálódhatsz az életükből. A mai vendég Hegedűs Hege Gábor, színész, kaszkadőr.
Kedves Hege, mert hogy téged a szakmában így hívnak, meg tulajdonképpen szerintem a barátaid is, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy most itt beszélgethetünk.
Én is köszönöm szépen a meghívást, nagyon megtiszteltetés itt lenni nálatok, illetve hogy az R&R tagjai között tudhatom magam is. És igen, visszatérve a Hegére, sokan még a keresztnevemet se tudják barátaim közül, mert mindig így mutatkozom be, és nem
Gábor,
is
de nem szoktak igen. Gabizni szerintem.
Nem, a Gabit azt nem. Gábornak szoktak páran hívni, de, de a Hege az, ami ismertebb.
Nagyon izgalmas ez a beszélgetés. Eddig majdnem, hogy csak színészekkel és zenészekkel beszélgettem. Volt kis kitérő, pont a múltkori podcastben a Mit játszunk vlogos Rékával beszélgettem, és nagyon vártam ezt a beszélgetést, mert hát te több vagy annál, mint hogy csak a színészettel foglalkozol. Kaszkadőrség van a hátad mögött, mentőszolgálat, tiápoló, tűzoltóság, katonaság, tehát nagyon-nagyon sok mindenbe belekóstoltál, viszont kezdjük a Kályhánál. Eger. Egerben születtél, ott is nőttél fel, ott jártál gimnáziumban. Hogy indult az életed neked ott Egerben? Gondoltad volna akkor, hogy ilyen munkák felé tűzoltó leszek, katona? Hogy indult ez nálad?
Nem teljesen. Annyi pontosítás, hogy nem Egerben születtem, már akkor is ott éltek a szüleim, de én Kazincbarcikán születtem, de azért, mert ilyen családi jóbarát volt ott a főorvos, meg nagyszülők miatt. Mindegy, igen, Egerben nőttem föl, oda jártam általánosba is, középiskolába, nem egybe.
Több.
Igen, jártam 8 osztályos gimnáziumba, az 4 év után ott hagytam, és elmentem egy sima szak középiskolába. Ott érettségiztem. Hogy mondjam, mindig is vonzott ez a filmvilága, imádtam a filmeket gyerekkorom óta, rengeteget nézek. Sőt, a 8 osztályosba jártam is színjátszókörbe. Még az énektanárom szeretett volna belőlem kórustagot is csinálni, én megkérdeztem, hogy miért, hogy ne billegjen a színpad, vagy miért, mert hogy a hangom az nem teljesen énekléshez abszolvált, úgyhogy ami nekem a gyerekkoromat lekötött, az a vízilabda. Az EGRI csapatban vízilabdáztam az egyetemig. Balkezes révén állítólag jó balkezes voltam, ezt nem tudom, azok meg tudják mondani, akik akkor ott voltak velem, de bekerültem kapuba, ami nem volt egy jó választás. Kapusnak se voltam olyan rossz, de nem biztos, hogy ezt kellett volna csinálni.
Ezért is hagytad ott egyébként?
Nem, azért, mert elmentem egyetemre. Még az egyetem első évében Pesten jártam edzeni, de aztán másfelé vitt az utam. Utána itt Pesten amerikai fociztam.
Hát igen, kipróbáltam mindenféle sportágat, ahogy néztem, búvárkodás is köztük van, snowboardozás, síelés, tehát hogy a filmes szakmában, hogyha a kaszkadőri oldalt nézzük, akkor van muníció. Maradjunk még egy kicsit Gödöllőnél, mert hogy oda jártál egyetemre, ha
igen,
minden igaz.
Szent István Egyetemre jártam, akkor még Szent István Egyetem, most MATE, Magyar Agrár és Társadalomtudományi Egyetem. Most is jelenleg a hallgatója vagyok, és már abszolváltam a fél éveimet, már csak a szakdolgozatleadás és az államvizsga várat magára, ami remélhetőleg ősszel meg is fog történni. Különböző okok miatt halasztottam.
Hát ez általában elő szokott fordulni, ember tervez, Isten vége, igen, szokták mondani. Mi leszel, ha nagy leszel?
Hát
elég nagy vagy, mert 190 igen, centi,
majdnem,
magas vagy,
igen,
majdnem.
Igen. Az alapdiplomám az munkavállalási tanácsadó, az ilyen munkapszichológia hasonlók, és erre ráépülő mesterképzést végeztem el, az emberi erőforrás tanácsadót.
Wow.
Ami, hát nem tudom, hogy fogok ezzel foglalkozni, de szerettem volna mindenképp mesterdiplomát. Az, hogy vannak terveim PhD-re, de nem hiszem, hogy oda fogok jutni.
Még ez is belekerült így a gondolataidban?
Hát majd lehet, hogy 50 évesen csinálni. Majd, hogyha lesz kedvem, akkor esetleg. Mostanában biztos, hogy nem.
Hogy jött neked a mentőzés? Mert az volt az első, a vízimentő?
Nem, a vízimentő volt az első. Hát az érdekes volt, húgom kint élt Írországban, oda kerestek nyára vízimentőket, de itthon el kellett végezni egy tanfolyamot. Viszont mire elvégeztem itthon nyárra, vagyis még május végén a tanfolyamot, addigra kint már elkezdődött a szezon, ezért itt ragadtam egy szezonba, a Balatonon, amit azóta is, hát most az utóbbi években nem voltam lent, de tagja vagyok az Egyesületnek, és járok le, ez a Magyarországi Vízimentők Szakszolgálata. Ott nagyon sok kollégám tűzoltó volt, gondoltam, kipróbálom, jelentkeztem tűzoltónak, hát több száz emberből sikerült bejutni, 24-en voltunk, azt hiszem, alkalmasak. Igen, akkor még nagyon nagy szórás volt. Szóval én hivatásos tűzoltó lettem itt a fővárosban, és mellette én elkezdtem mentőzni. Meg akartam csinálni a mentőtisztit, de azt végül is nem, azt abba hagytam. A mentőzés maradt, mentőszakápoló vagyok, megvan a legmagasabb mentőszakápolói végzettségem, amit itthon lehet szerezni. És akkor így úgy teltek a éveim, hogy tűzoltóság, mellette mentőztem, nyaranta meg vízimentőzni, lementem a Balatonra.
Hú, neked fontos az, hogy ilyen hősies legyél? Tehát, hogy az, hogy az embereknek tudjál segíteni? Vagy milyen indítatásból? Mert azért ez a szakma egyik sem, amelyiket felsoroltad, nem egy könnyed szakmának minősül.
Hát nem könnyed szakma, egyik se, mind lelkileg, mind fizikailag megterhelő tud lenni. Nem tudom, honnan jött ez.
Családban nem volt senki, aki ezzel foglalkozott
volna? Hát nagyapám, ő hivatásos katona volt, ő harcolt a II. Világháborúban, túlélte a Donkanyart. Más nem, nem tudom. Tény, hogy szeretek. Ez egyfajta drog nekem.
Ilyen extrémitás?
Igen, meg ad egy olyan érzést, ami jó. Persze jó azt látni, hogy másokon segítettél, de szerintem legtöbben, akik ezt csináljuk, mindenkinek az a fontos, hogy ez magának mit ad. Vagyis én legalábbis így működök, hogy ez nekem adjon. Nem az, hogy utána milyen újságcikk jelenik meg, mi, hogy hálálják meg, én érzem magam, hogy segítettem, és az egy jó érzés. Tényleg egyfajta drog.
A filmezéssel hogy kerültél te kapcsolatban? Mert ugye beszéltünk erről, hogy vízimentő, mentőszakápoló, tűzoltó, tehát nagyon messzinek érzem a kettőt egymáshoz. Oké, hogy még a gimiben, a 8-osztályosban ott jártál színi körbe, de hogy mikor volt az a találkozási pont, amikor te így elkezdtél a filmek színjátszás irányába elmenni?
Hát már tűzoltóként, meg vízimentőként is valahogy mindig megtalált a kamera. Egy-egy eset után voltak ilyen érdekes riportjaim tévében is, az M1-től elkezdve Fókusz hasonlók. De Isten igazából akkor történt ez az egész, mikor én leszereltem a tűzoltóságtól, és kimentem Amerikába, kimentem New Yorkba. Ott szerettem volna szerencsét próbálni, de hazajöttem 3 hónap után, mert annyira nem volt jó, meg nem sikerült papírokat intézni, illegálisan nem akartam kint maradni. És mikor hazajöttem, utána a mentőszolgálathoz mentem vissza dolgozni, itt Budapesten, és ott volt kollégám, aki jár statisztálni filmekbe. Már akkor szakállam volt, jó nagy szakállam, és ő rábeszélt, hogy regisztráljak be casting ügynökségekhez. Már regisztráltam, hívtak forgatásra, ez a Inferno című film volt az első.
Wow. Az ráadásul egy elég nagy produkció.
Igen. Igen, és ott találkoztam egy vízimentő barátommal, aki említette, hogy majd ezután csinálják a Blade Runner című filmet. És hogy angolul beszélő ember kell nekik asszisztenciába, rendező asszisztenciába, és megbeszéltük, hogy kipróbálnak. Kipróbáltak, ott ragadtam. És így benne ragadtam a filmezésben. És a Blade Runner óta együtt is, meg külön is nagyon-nagyon sok nagy hollywoodi filmet csináltunk. Én inkább azokban voltam, mint rendezőasszisztens főként, egyszer-kétszer kaszkadőr munkák, nem is vagyok...
Hát mondjuk a fizikumod megvan ahhoz, hogy így a kaszkadőri munkákat is be tudjál vállalni.
Fizikumom megvan, de azért nagyon sok minden hiányzik, nem is tudok mindent megcsinálni, mint más kaszkadőrök, de szerintem nincs is olyan ember, aki mindenhez ért. Én nem is tekintem magam teljes jogú kaszkadőrnek, vannak kaszkadőr munkáim, azt megpróbálom becsülettel megcsinálni, hívnak is, de vannak nálam sokkal, de sokkal jobb kaszkadőrök, sőt, nagyon sokan.
És ez mikor volt nagyjából?
Hát a Inferno az 2015-ben.
2015-ben.
2015, aha. Igen.
És akkor beszippantod ez a filmezés világát.
Teljes egészében. Voltam,
azóta ezt csinálod.
Igen, voltam én már azóta berendező, kellékes. Mi voltam még?
Azt tudom, mert mi egyszer forgattunk együtt, ott találkoztunk először, egy orosz produkció volt itt, igen, az Attraction.
Igen, igen, a második része.
És ott ilyen, te voltál a búvárok vezetője, vagy nem tudom, hogy mi volt, mert hogy ott nekünk búvárruhába kellett lenni, arra emlékszem, és vízágyúztak bennünket, mocskosul eláztunk, és nem is tudtunk róla egyébként, hogy lesz ilyen vízágyúzás, tehát nekünk nem szóltak. De nekünk nem szóltak, mi ugye, akik tudtunk oroszul, igen, anyanyelvi szinten, azokat kiemelt statisztaként használtak, és brutál volt egyébként. Úgy,
hét
hogy...
éjszaka volt, igen, igen. Hét éjszaka a Fóti-medencében. Nem én ott harmadasszisztens voltam, a Pál Zsolt barátom, ő is RNR-es, ő hívott harmadasszisztensnek, viszont kellett valaki a vízbe asszisztenciából, hogy tudja a rendezővel az elsővel tartani kapcsolatot. Én, mivel ugye búvárkodok, meg van közöm, bekerültem, illetve a kaszkadőr koordinátorral is jó voltam, szóval én ott szerepeltem is, kaszkadőr is voltam, harmadasszisztens is voltam.
És segítettél nekünk egyébként.
Igen, meg a búvároknak is, mikor a színész víz alatt volt, akkor őt széftiztem, szóval Ott minden volt. Az egy nagyon, én nagyon élveztem azt a forgatást, és hát jó is lett is, a film.
De egyébként nagyon hideg volt, és arra emlékszem, hogy de, hát amikor teláztunk, nem tudom hány fok volt meg, hogy mikor forgattuk, de arra emlékszem, hogy vacogtunk, és nagyon fáztunk, és tekerítettél a sátorba ilyen melegítő fűtőtesteket, igen, hogy akkor a sátorba mi be tudjunk menni, és meg tudjunk melegedni, miközben vártuk azt, hogy akkor a következő jelenet
hát
jön.
Ez is az asszisztencia egyik dolga, aha, hogy szól a unitnak, és akkor hozzák ezeket a melegedőket. Igen, hűvös volt, de mondjuk én élveztem, meg én sokkal többet voltam. Én folyamatosan bent voltam a vízbe, úgy sokkal jobban ki lehet bírni. Én azért igen, is nem mentem ki, mert nem jó, ha kimész, elkezdesz fázni, és utána visszamenni sokkal rosszabb.
Így van, így van. A rendező asszisztenciai munkához mi tartozik hozzá? Tehát, hogy amikor, tudom, hogy igen, nagyon-nagyon-nagyon sok minden.
Jó, most egy fejet vágtam, azt nem láttátok, de igen, ez nehéz.
De hogy hogyan kell elképzelni azt, aki esetleg nem látott még ilyet test közelből, hogyan kell elképzelni egy ilyen forgatási szituációt, ahol igazából minden megtörténhet, és a biztonságra maromira oda kell figyelni.
A rendező asszisztenciához az tartozik, egy az, hogy a rendező kívánságait teljesítsük, illetve az ő munkáját segítsük, mind a statisztériával, mind a színészekkel, illetve a teljes tábbal a kapcsolattartás. Ugye egy első asszisztens az, aki a teljes napot átlátja, illetve nem csak a teljes napot, az összes napot, uh-huh, de az adott napot ő koordinálja le. Mikor milyen jelenet jön, mikor kit kell behívni abba a jelenetbe, mikor mi kell hozzá, mennyi időt hagyunk rá, mennyi idő kell. A rendező instruálja a színészeket, de a statisztériát a rendező asszisztencia állítja be természetesen a rendező kívánsága szerint, amit ő a monitoron lát, hogy neki hogy tetszik ez. Uh-huh. Ugye azóta volt szerencsém első asszisztensnek is lenni magyar sorozatokban.
A Hazatalázban, igen, a Seregben.
Nem, a Seregben nem. A Hazatalázban, a Hazatalász második évadában, uh-huh, illetve még előtte a 201. randiban.
Uh-huh. Hát tényleg, tényleg, igen.
Ott volt a első asszisztens. És már kezdődik ott ugye, hogy a diszpó megírása, az mindig van egy másodasszisztens, aki a diszpó írással foglalkozik, de az első asszisztens hagyja jóvá, hogy hogyan is nézzen ki a következő napi diszpó, hogy mikor melyik jelentet vegyük, mennyi időt hagyunk rá, mikorra hívjuk hozzá a színészeket, mennyi időt kapnak sminkbe, hajba, ruhába. Már itt kezdődik az adminisztratív része, és aztán levezényelni, mint egy karmester levezényli az egész napot.
Az nagyon-nagyon megterhelő, mármint, hogy jó értelemben is, meg rossz értelemben is gondolom, amikor hazaérsz egy ilyen 12-16 órás forgatási nap után, akkor nem kell altatni.
Hát, vagy éppen pont az, hogy nem tudok elaludni, mert annyira pörög az ember, vagy már ugye koncentrál a következő napra. Ez attól függ mindig nekem például, hogy milyen az a nap. Hogyha jól lement az én olvasatomba, akkor elégedett vagyok, akkor nyugodtan alszom el. Hogyha nem, akkor azért vannak bennem, és próbálok azon gondolkozni, hogy a következő nap mit lehetne másképp csinálni.
És van olyan sztorid, ami ilyen kicsit izgalmasabb, akár veszélyesebb, vagy viccesebb történet. Így azért pár éve már benne vagy a szakmában, és az IMDb adatlapod alapján hát rengeteg produkcióban voltál.
Van egy, ez a Robin Hood pótforgatásán történt, ahol ugye Jamie Foxx volt az egyik főszereplő. Ez elég vicces sztori. Jobban voltunk a Jamie-vel, tetszett neki a szakállam, szóval már az elején jóban lettünk. És a pótforgatáson ott már szinte magyar volt a stáb. Nem hívtak vissza minden külföldit a pótforgatásra, viszont az év elején jött a stábja, és volt a, azt hiszem, a sminkese volt a lány, ő színesbőrű lány, és az volt a sztori, hogy valamit vittünk, én meg hátráltam, és úgy próbáltam magyarul mondani a stábnak, hogy vigyázzatok, mert valami nehezet hoznak. Én próbáltam az utat csinálni neki, uh-huh, és véletlenül neki mentem a lánynak. Nem szándékosan hátráltam, és nem láttam, hogy ott van, és nem hallotta, hogy kiabálunk, hogy utat kérünk, és mondtam neki egy kapásból, hogy bocsi. Ezt ő félreértette, ő azt hitte, hogy azt mondom, hogy bitch. Ugye ezt tudjuk, mit jelent angolul, magyarul nem mondom ki. De aztán megláttam, hogy ki az, és angolul is elnézést kértem tőle. És nem telt el szerintem egy 20 perc, jövök ki a mosdóból, és Jamie Foxx rohan felém, nagyon idegesen. És megfogta a pólómat, és felemelte az öklét, és elkezdte mondani, hogy ő most engem szétver, mert hogy lebicseztem a sminkesét. És ezt végignézte a stáb nagy része.
Hozta mindenit.
És így mondtam, hogy várj, Jim, mondom, miről van szó? És elmondta, hogy mit mondtam? Mondom, nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy bocsi. És Jamie már annyira tudott magyarul, mert ő is megtanulta ezeket az alapszavakat, aha, elkezdett nagyon röhögni, és na, azt mondja, ez a lány már megint majdnem bajba kevert engem. Szóval majdnem megvertelek, pedig te tök jó fej vagy, meg minden.
És még a szakállad is nagyon.
Igen, és aztán röhögtünk, meg mindenki röhögött, csak ez ilyen farabuci helyzet volt, hogyha én hirtelen nem kapcsolok, és nem mondom, hogy mi történt, akkor lehet, hogy ott a Jamie Foxx megvert. Én meg természetesen nem üthettem volna vissza, ez ilyen nagyon necces helyzet volt, de végül jól sült el.
Jó, de ezek az élmények megmaradnak. Persze. Egy életre. Azt mondd meg nekem, Léci, hogy a statisztákkal mennyire nehéz együttműködni. Ugye hallottunk olyan legendákat, hogy az évvilágháború forgatása alatt komplett jeleneteket kellett kiszedni, mert hogy a magyarok röhögtek a forgatás során. Tényleg ennyire nehézkes a dolog?
Ez ilyen visszás dolog. Vannak olyan statiszták, akit meglátunk, és azt mondjuk, de jó, mert neki tényleg nem kell semmit mondani, csinálja a melóját. Viszont mivel nagyon sok film jött egy időben Magyarországon, pont ez a 2010-es évek közepétől a Covidig, uh-huh. ugye rengeteg film jött Magyarországra, és nagyon sok statiszta kellett. Illetve nagyon sok stábtag, egyéb stábtagok is, mert uh-huh. nem bírtál az a közeg. Én is így kerültem be. Bevallom férfiasan, azért ebbe a szakmában nehéz bekerülni, hogyha nincs ismerős kapcsolat, hasonló. Vagyunk szerencsések, akik így bekerültünk, és bent tudtunk maradni. És a statisztériával is ez a helyzet, hogy van, akivel nagyon nehéz együtt dolgozni. Nem azt mondom, hogy színésznek kell lenni, vagy színészi vénának kell lenni és statisztának, de van olyan, akivel nagyon nehéz megértetni egyszerűen, hogy mit akarunk csinálni, hogy mit kéne neki csinálni, de azért azt látom a magyar ügynökségek előtt le a kalappal, mert nagyon jól tudták ezt menedzselni, nagyon sok jó statisztánk van, én nagyon sokat foglalkoztam velük, lehet, hogy egy picit kiségtem ebben.
Igen?
Az egészben. Igen, van olyan. De van olyan például, nem régiben is volt karácsony előtt egy olyan produkció, ahol megint statisztákkal foglalkoztam, mint asszisztens, és teljesen flottul ment az egész, meg én is élveztem. Uh-huh. Volt egy időben elhíresült róla, amikor meglátogattatok, hogy jaj, ne, csak hegét ne.
Keményen fog fogni minket.
Igen, én próbáltam katonásan csinálni ezt a dolgot, mert máshogy nem is meg, főleg, hogyha sokan vannak, és kevés az idő, és gyorsan kell csinálni, akkor erre az egész, de amúgy az egész forgatás is hasonlít egy kicsit a tűzoltósághoz, honvédséghez. Megvan egy ember, aki megmondja, hogy mit csinálni, megy lefelé a lánc, és mindenkinek be kell állni a sorba, és csinálni azt, amit kell, mert amúgy nem működik.
Hát aki meg nem áll be, az meg kihullik.
Igen.
Az biztos. Igen. Ugye szóba hoztad a Covidot, ugye a Covidig mennyi produkció volt Magyarországon, nagyon sokat forgattak külföldi produkciók. Én azt látom, hogy most növekszik a tendencia már, tehát hogy kezdik visszahozni, de ugye voltak sztrájkok is, az Egyesült Államokban megálltak komplett produkciók. Neked a Covid az mennyire volt egy érvágás, hiszen ha jól tudom, akkor ott mentél el katonának.
Igen, már bejött a Covid, de még ugye nem voltak lezárások, még a Shadow and Bone második évadát, nem, első évadát forgattuk, uh-huh. és pont, hogy vége lett, ugye rá egy hétre, két hétre lett lezárva az ország, meg minden is. Akkor már nekem volt felkérésem, szóban csak beszélgettünk róla, hogy a mintaapákban megyek majd, mint asszisztens, de aztán uh-huh. az is teljesen leállt. Olyan szempontból, filmezésből ugye teljesen, de az mindenkinek. Hát nagy érvágás, mert nullára állt le a filmgyártás Magyarországon. Nekem annyira nem, én akkor már tartalékos katona voltam, 2018 óta uh-huh. Magyar Honvédség tartalékos katonája vagyok, tartalékos századosa, és engem a lezárások után egy-két héttel be is hívtak egy feladatra. Ez volt annó ilyen idős otthonokat, meg iskolákat fertőtlenítettek, és ennek a koordinálásában vettem részt. Aztán megcsináltam az alapkiképzést, és bent maradtam. Szerencsére elfogadtak, szerettek, én úgy gondolom, bent ragadtam, ez egy jó megélhetés biztosított. Különböző feladatokban, nemzetközi gyakorlatokban, hasonlókban vettem részt, mint koordináló.
Uh-huh. Jelentkeztem egy misszió.
Még nem, még volt egy misszió, felkészültem egy koszovói misszióra először, debreceniekkel, oda nem jutottam ki, ott tartalék lettem. Ilyen szempontból nem is baj, mert utána az álommisszióm összejött a Mali, Afrikában. Van egy EU-s missziónk, egy EUTM misszió, ez a European Union Training Mission Maliban, ahol a mali haderőt, a FAMÁ-t segítettünk kiképezni, rajtunk kívül még körülbelül 20 ország jelenlétével. Ez egy fél éves misszió, megszakítás nélkül, és kint voltam fél évet Maliban. Mali azért a világ egyik legveszélyesebb országa.
Ezt akartam kérdezni, hogy azért az ott nem életbiztosítás. Tehát, hogy...
Hát nem.
De milyen élményekkel lettél gazdagabb?
Én nagyon élveztem kint a kintlétet. Nekünk még, mert politikai helyzet, most ezzel nem mutatok senkit, alakulása miatt, mire kiértünk, már nem nagyon voltak tréningek, nagyon sokat lemondtak a malik, illetve átvettek. Mi még elkezdtünk egyet, amelyik csapatban én voltam, mi tiszteket képeztünk, egy Company Commander Course, ez ilyen század és zászlóajvezetési tanfolyam tiszteknek, főhadnagyoknak, századosoknak. Azt még elkezdtük, ez 15 hétre volt tervezve, de a 8. hét után ezt is elvették tőlünk. De én megpróbáltam nem unatkozni, felszabadult egy pozíció kint az irodában, egy logisztikai tiszti pozíció, és én azt elvállaltam, felkértek rá az akkori vezetője ennek az egységnek, egy ír őrnagy. Én ezt nagyon szívesen elvállaltam, legalább minden nap volt valami kicsi dolgom, nem annyi, mint előtte, de valamit kellett csinálni. Szóval így úgy telt el a maradék 3 hónap, hogy nem csak kint vártuk a végét, hanem volt...
Valami munka, igen. Is, igen.
Nagyon tetszett az ország, egy nagyon szép ország, lehetne, nagyon nagy a szegénység, borzasztó. Az tény, hogy kint átértékel bizonyos dolgokat az ember.
Hogyan... Amikor itthon panaszkodunk, akkor lehet, igen, hogy nincs is okunk annyira panaszkodni.
De mindig van, mert mindig, amiben élsz, az neked az etalon, persze, és ahhoz képest jó vagy rossz, de az tény, hogy kint azon a környéken, és nem csak Mali, hanem Niger, Burkina Faso, mindenhol teljesen más az élet. Nem tudom, hogy melyikünk tudná azt az életet élni a mostani gondolkodásunkkal. Hát Maliban, most nem emlékszem pontosan, de valami 16 év alatt van az átlag életkor. Nagyon sok a gyerek. Hát ugye a sok, igen, polgárháború is dúl, ugye különböző...
A fogamzásgátlás az nem egy ismert, igen, dolog. Ott, igen,
és egy kicsit másabb a légkör, de boldognak látszanak az emberek, mert beleszoktak ebbe.
Hát meg nem láttak elébe mást, gondolom. Igen, nem. Tehát ha nincs viszonyítási alapod, akkor abból hozott ki a legtöbbet, amiben benne.
De ez sem igaz, mert van egy réteg, aki nagyon gazdag, minden országban van egy réteg, aki nagyon gazdag, de ott is elérhető a TikToktól elkezdve minden, szóval látják, hogy lehet ennél jobban is élni. És igen, az is furcsa, hogy telefonja mindenkinek van, de lehet, hogy cipő nincs a lábán. Én is kint hagytam cipőt, papucsot, mindent, akik ott a táborban nekünk dolgoztak, malik. Egyik srácnak kint hagytam én is 2 cipőmet, egy papucsomat, mert én már itthon nem biztos, hogy felvettem volna, de neki meg egy nagy öröm, mert lehet, hogy életében nem volt ilyen cipője.
Ja. Megváltoztatott téged? Az a fél év, amit kint töltöttél, emberileg?
Valamilyen szempontból igen. Mondjuk ezt, akik ismernek, nem biztos, hogy ezt mondják, de én úgy érzem, hogy egy kicsit lenyugodtam. Máshogy tekintek ezekre a dolgokra, hogy nem biztos, hogy olyan nagy baj, ha elveszítesz valamit, főleg ha anyagiakról van szó. Örülj annak, amit van. És próbálom a környezetemben lévő embereket is, illetve a családot is úgy kezelni, hogy boldog vagyok amiatt, mert vannak nekem, és ne akarjak mindig sokkal többet. Mert az múlandó, és lehet anélkül is boldogan élni.
Az egy nagy igazság egyébként a mai világban, amikor hajtjuk a pénzt folyamatosan, meg hogy ilyen sikeres szeretnék lenni, olyan célokat akarok elérni, csak éppen az életemet nem élem.
Igen, igen.
Ez... Tehát a jelenbe, akkor segített téged így a jelenbe hozni ez az élmény.
Én úgy gondolom, igen, és remélem, hogy mások is ezt látják, de ha nem, akkor is az a fontos, szerintem, amit én gondolok, és próbálom ezt szerint.
Most egyébként mikben vagy benne a Seregben? Te színészként vagy jelen a Sereg című sorozatban, ami most fog megjelenni?
Igen, a Sereg című sorozatot most fejeztük be, vasárnap hajnalban volt a wrap, kimondva, ami most egyik szemem sír, a másik nevet, mert ugye befejeztük, jó érzés, viszont nagyon hiányzik. Ez egy nagyon szép 3 hónap volt. A stáb november óta forgatott, de mi a mi jeleneteink... januárban kezdtük. Januártól így április elejéig nagyon sokat voltunk. Nagyon-nagyon jó csapat. Annyit tudni a Seregről, ugye ez egy új sorozat, amit a Magyar Honvédség nagyon támogat. Uh-huh. Az ő égisze alatt folyik.
A megafilm
gyártja, de például nagyon sok RNR-es színész kolléga, illetve a rendező is, a Dobrovszky Linda, ő is ezt a csapatot erősíti, illetve az operatőr, a Hartnung Dávid is. Illetve sok színész kollégám, Jászberényi Gábor, Hajdú Tamás, többen, ne haragudjon senki, akit kifelejtek, de azt tudom, hogy többen itt vannak.
Milyen lesz a sorozat? Mit gondolsz?
Szerintem jó. Én nagyon várom. Ősszel fog kijönni, még nem mondok hónapot, illetve dátumot, mert azt nem tudjuk. A TV2-n lesz látható, illetve gondolom majd valamilyen felületen
streaming
is.
Streaming platformon, biztos, igen.
Úgyhogy izgalmas
lesz. Téged tök jól megtaláltak ebben, mert hogy azért katonaként és színészként, tehát hogy mindkét világ, mint hogyha ezt a sorozatot így neked csinálták volna. Nem. Olyan szépen belepasszolsz ebben.
Köszönöm. Nem is színészként kerültem bele Isten igazából, hanem a Gulyás Kis Zoltán kaszkadőr szakértő által, akinek ezúton is nagyon köszönöm. Én mikor megláttam az első cikket erről, hogy készül ez a sorozat, akkor felhívtam a lányproducert, akivel régebben dolgoztunk együtt, mint asszisztens, és kérdeztem tőle, hogy hogy lehetne hozzátok bekerülni, mert én nagyon szerettem volna, pont azért is, mert hogy a katonasághoz elég erős szálak kötnek, és valahogy oda jutottunk, hogy a Zoli a kaszkadőr szakértő, vele a Hazatalászban már dolgoztam együtt, meg máshol is, és ott már beszéltünk is erről korábban, felhívtam, és mondta, hogy igen, de jó, hogy hívtam, elküldi a anyagomat, a portfóliómat elküldte a gyártásnak, Lindának megtetszettem, egy másik kaszkadőr kollégámmal, Németh Rudolffal, és két szerepet ebben a rohamlövés csapatban amúgy is nem színésznek akartak adni, hanem kaszkadőrnek. És akkor így ketten bekerültünk kaszkadőr-színész pozícióba, és nagyon élveztük a forgatást. A színészek is elfogadtak minket, vannak is kisebb szöveges részeink is.
De jó.
Szerintem jól összeállt a csapat.
A sztoriról gondolom nem lehet még elárulni semmit.
Hát csak annyit lehet minden spoiler nélkül, hogy ez egy rohamlövész a lezredesnek a szálán megy. Két szálon fut, az egyik a fia, aki kimarad az iskolából, ezért berakja ilyen tartalékos katonai kiképzésre, az az egyik szál, illetve a másik pedig az, hogy ő ki akar menni, mert volt egy sikertelen iraki missziójuk, ki akar menni egy most következő iraki misszióba, ahol ugyanazt a terroristát kell elfogni, és azon megy a küzdelem, ez egy 6 részes műsorozat lesz, azon megy a küzdelem, hogy ő jusson ki, mint a misszió vezetője. Van egy szakasz, 3 rajból álló szakasz, de ebből is főként az A raj, mi vagyunk 6-an, ami kiképzésünk, felkészülésünk megy a másik oldalon, illetve a végén az iraki akció.
Mennyire kellett komolyan felkészülni? Ugye neked van ilyen fajta kiképzésed, de hát a többi színésznek nem igazán, tehát hogy őket készítették? Kellett ilyen alapkiképzésen részt venniük?
Igen,
hogy képben legyenek?
6 főből van 3 színész, illetve vagyunk 2 kaszkadőrök, és a 6. ember, ő egy katona, a Magyar Honvédség arca volt egy időben, a Szilveszter, és ő volt a katonai szakértője is a sorozatnak, és nagyon sokat segített, hogy úgy mozogjunk, mint katonák, úgy tudjunk együtt mozogni, és ez szerintem egész jól sikerült.
De jó.
Volt a srácoknak azért kiképzés is előzetesen, fegyverismeret, hasonló kiképzések.
Hogy azért tudják, hogy mi a szitu. Hogyha így belegondolsz az eddigi filmes tapasztalataidba, akkor melyik volt a kedvenc produkciód, amiben részt vettél, akár asszisztensként, akár kaszkadőri munkával, színészi, kiemelt statiszt, bármi, amiben részt vettél, ez lehet magyar produkció, külföldi produkció, mi az, ami így leginkább megmaradt? Tudom, hogy ez egy szenya kérdés.
Ez az, mert nehéz
mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg ilyen van, de hogyha most így hirtelen választanod kellene, akkor mi lenne?
Hát ha hirtelen választanom kellene, akkor ami a legjobban a szívemhez közel áll, az a Spy Who Dumped Me, a kém, aki dobott engem, Mila Kunisszal és Kate McKinnonnal. Ez azért is jó volt a forgatás, nagyon jó volt a csapat, nagyon jó első asszisztensünk volt, és nagyon jól együtt tartotta a csapatot. A színészek, én szeretem nagyon őket, remekek, illetve jó volt velük a viszony is. És a másik oldalról azért, mert nekem akkor volt az esküvőm, illetve akkor született a kisfiam. A forgatás után született már a kisfiam, de akkor volt terhes a nejem, és állapotos, bocsánat, mert nem szokták mondani ezt a szót, hogy terhes.
Jó, igen, állapotos, akkor maradjunk ennyiben.
Ilyen szempontból az nagyon emlékezetes marad, sok mindenhez köthető, illetve sajnos a filmből végül kivágták, de ők is szerepeltek.
Tényleg?
Igen, lett volna benne egy jelenet, ahol a metróba befutnak a Miláék, és leülnek, de aztán felszáll az én akkor állapotos nejem, Ádámmal a hasában, és átadja neki a Mila a helyét. De ez valamiért nem került bele a végső vágásba, de mi tudjuk, hogy ez...
Élménynek jó volt.
Igen, jó volt.
De jó. Eljutottunk a beszélgetésünknek arra a pontjára, amikor szeretnék játszani veled egy kicsit. Jó. Említettem?
Nem baj.
Ez egy asszociációs játék lesz.
Ja, ezt már hallottam az előző podcastjaidban, hogy...
Hallgattad őket?
Hát egy-kettőbe belehallgattam azért.
Kíváncsi voltál, gondolom, hova jössz. Szóval fogok mondani neked szavakat, és a lehető leggyorsabban az első dolgot, ami eszedbe jut, azt kérlek, vágd rá.
Jó.
Benne vagy?
Benne.
Mehetünk?
Hogy ne.
Erő.
Honvédség.
Kedvenc film.
Szakasz.
Példakép.
Édesapám.
Hobbi.
Búvárkodás.
Tökéletes nyaralás.
Bulgáriába az első nyaralás a kisfiammal.
Ez nagyon cuki. Igen. Jó, tehát akkor haladjunk sorjában. Az erőre azt mondtad, hogy honvédség.
Igen, mert nagyon sokat beszéltünk erről, meg az, hát az képviseli.
Számodra egyébként mi az, ami mondjuk, hogyha most a honvédséget levesszük ebből a pakliból, mi az, ami erőt képvisel? Mit jelent neked, mondjuk, hogyha egy kicsit elvontan gondolkozunk erről az erő?
Az erőről?
Uh-huh.
Nagyon nagy Jedi rajongó vagyok, Star Wars rajongó vagyok, úgyhogy azt kellett volna elsőre mondanom, csak valamire legutóbb erről beszéltünk.
Star Wars.
Igen, tetoválásom is van.
Tényleg?
Ráadásul igen, a Jedi jele.
Wow!
Igen, úgyhogy én magamének érzem az erőt. Nem mindig, de...
Vagy.
Hát remélem.
Kedvenc film?
Szakasz.
Én nem láttam ezt a filmet.
Nem láttam.
Bevallom őszintén.
Pedig az egyik legjobb háborús film.
Lehet, hogy azért, mert annyira nem kedvelem ezt a háborús tematikát.
De ez nagyon, nagyon drámai is. De hirtelen akartam mondani a színész nevét. A Charlie Sheen.
Charlie Sheen?
Igen, Charlie Sheen játszik benne. Egy fiatal srác, aki ott gazdag családból származik, ott hagyja az egyetemet, és jelentkezik a vietnámi háborúba, elviszik, és amúgy a film teljes egészében a nagymamájának ír levelet, és ott meséli el a különböző történéseket, és bekerül egy olyan szakaszba, ahol a két rajparancsnok között van egy elég erős ellentét. Tom Berenger játssza az egyiket.
Várja, lehet, hogy láttam.
És a másiknak meg nem mondom a nevét a színésznek, és az ő lelki küzdelmeik, illetve hát maga a háborús küzdelmek is a csaták, veszteségek, kit hogyan, mikor veszítenek el, ez viszi végig a szálat. Vagy nagyon, én úgy emlékszem, Oliver Stone, igen, Oliver Stone a rendező.
Uh-huh. Ez az, ami így a leginkább kedvenc film.
Hát most mondható. ez hirtelen. Nagyon rossz vagyok ezekben a kedvenc dolgokban. Nekem ételből sincs abszolút kedvencem, nagyon sok mindent szeretek. Filmekből is ugyanígy van.
Egyébként van ilyen filmszerep álmod?
Filmszerep álmom?
Igen. Vagy olyan színész, akivel szívesen játszanál együtt egy jelenetben.
Pont ez az, hogy nincs konkrétan egy olyan valaki, akit így meg tudnék említeni, meg szerep álmom sincsen. Tudom, hogy milyen karaktereket szeretnék eljátszani, vagy tudok eljátszani, de tényleg nem tudnék említeni most olyat, aki... Nem, bocsánat, nem az, hogy nem tudnék, sokat tudnék.
Sok van,
abból igen, választani egyet. Nem tudnék. Természetesen ez a marcon a rossz fiúnak látszódó, de azért nem is olyan rossz fiú karaktert, akár ilyen katonai, kémes,
titkos ügynökös,
hasonló. Ilyen karaktereket természetesen nagyon szívesen eljátszanék.
Hát hogy ne.
Általában az ilyenekkel
is. Én is lennék Lara Croft.
Igen. Kidobó meg ilyenekkel keresnek meg, de szívesen eljátszanék valami drámait is, vagy akár vígjátékot.
De jó. Példaképre azt mondtad, hogy édesapád.
Igen.
Miért?
Mert ő. Én is szeretnék egyszer a fiam példaképe lenni. Végig segítette az életemet. Mai napig, és remélem még sokáig, meg a kisfiam életét is. És...
igen, ez most, egy kicsit bekönnyeztél.
Igen. Nem tudom egyszerűen ezt megfogalmazni. Én hálás vagyok az égnek, hogy ő az édesapám. Illetve, hogy az édesanyám, ennyi.
Hobbira azt mondtad, hogy búvárkodás, bár ott hezíteltel egy kicsit, azt láttam, hogy most mit mondjak, akkor bedobom a búvárkodást, vagy tényleg ez a hobbit, szereted?
Én nagyon imádom, sokszor idő, illetve anyagiak miatt nem jutok el. Mondjuk voltam tavaly januárban is, búvárkodtam a Feneketlen tóban, egy filmforgatás.
Még jó, hogy űzheted a hobbirat, igen, a munkát közben.
Igen, volt vagy 2 fokos a víz, vagy 4, hát 2-4 fok körül volt a víz.
Azért egy tengerben jobb, nem?
Persze, sokkal jobb mondjuk a Vörös-tengerben, Egyiptomban. Ott is volt szerencsém, de nagyon szeretem. Annyira ki tud kapcsolni. Egyedül vagy, mármint a fejedben egyedül vagy, csend van, nagyon gyönyörű, amit látsz a víz alatt. Teljesen mindegy, hol vagy. Én úgy vagyok vele, hogy nekem lehet a Nyéki 4-es számú tó is, ahol pár konzerv van csak a lent meg néha egy-egy nap, ha lelúszik előtted, nekem ugyanazt, nem ugyanazt természetesen, de hasonló élményt tud nyújtani, mint mondjuk a Vöröstenger, ahol meg óceán élő világon. Hazatalászba a Dunába kellett, az már lement az a jelenet most a tévében is, szóval nem spoilerezek, mikor Jaskó Bálintot beleüti a Hajmási Dávid a vízbe. Ott nem éppen asszisztensként voltam, hanem arra a napra én voltam a safety búvár, előtt átnéztem azt a részt, ahova beesett a Bálint, hogy nincs veszélyes dolog, illetve ott voltam, amit a nézők nem láttak, de én ott voltam a víz alatt, vagy a vízben, vagy éppen lehet, hogy akkor a nádasban, mindegy, valahol ott voltam, amikor beleesett a Bálint, hogy biztonságban legyen a színész. És én azt is élvezem.
Tök érdekes, mert szerintem aki nincs ebben a filmes világban benne, nem is tudja, hogy egyébként tényleg, tehát, hogy itt mennyi mindenre oda kell figyelni, és hogy a kamerák mögött nem csak a színész van, hanem rengeteg stábtag. Ezért is örültem annak, hogy Magyarországról két Oscar-díjasunk is volt az elmúlt években berendezőként, a két Zsuzsa. Úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy egy kis fény vetül azokra is, akik szintén nagyon-nagyon sokat tesznek bele abba, hogy egy produkció sikeres legyen.
Igen, nagyon kell mindenki. Tényleg nagyon sokrétű a stáb, de mindenki munkájára szükség van ahhoz, hogy összeálljon végül a produkció.
Úgyhogy hobbi búvárkodás, ez tök, amúgy nem mentél messze, így a vízilabdázással kezdted, tehát a víz, valahogy a víz az úr.
Az mindig meghatározza az életem. Amúgy a víz az úr, meg a tűz, ahhoz is volt némi közöm. A víz szeretete az megmarad. Ez családi, az mindenki. Nagyapám bajnok volt az akkori honvédségnél, azt hiszem 100 gyorson volt.
De jó. Tökéletes nyaralásra azt mondtad, hogy a kisfiaddal
Bulgáriában. Az volt az első nyaralásunk közösen, igen, vele, mert a Nász úton még pocakba volt, Horvátországban, de a bulgáriai nyaralás az egy nagyon-nagyon meghatározó volt.
Hány éves volt akkor ő? Körülbelül.
Még nem volt egy éves, mert szeptemberben voltunk. Igen, akkor már azt hiszem a Terminátor forgatásról mentem el éppen.
Ez annyira érdekes, hogy...
Kötöd egy-egy forgatás. 11 hónapos volt, mert októberi, igen.
De jó.
11 hónapos volt.
És akkor az egy pár napra elmentetek, vagy egy hétre?
Kettő.
Kettő napra?
Kettő hétre.
Ja, jó. Vagy azért mondom, két nap.
Nem két hét volt. 10 nap? Valami ilyesmi. Mindegy. Én úgy vagyok vele, ha már elmész egy ilyet nyaralni, van olyan hely, ahova érdemes többre.
Akkor neked abszolút egy tökéletes nyaralás az, ahol ott van a családod.
Igen.
És akkor velük tudsz időt tölteni.
Főleg Ádám, igen.
Főleg az Ádám. Lett volna egyébként még egy szó, amit felírtam, de már nem fért fel a listára, megkérdezem. A nyelvek, mert hogy ha jól tudom, beszélsz angolul, németül és latinul is.
Hát most már inkább csak angolul valamennyire, de az se tökéletes. Mások azt mondják, hogy jól beszélek angolul, van aki azt mondja, hogy nem, aki meg tökéletesen beszél. Én sem érzem tökéletesnek. Maliban nagyon sokat fejlődtem, mivel ott természetesen magyar társaim is voltak kint, de én nagyon sokat voltam a külföldiekkel, nagyon jó barátságok szövődtek. Tegnap is beszéltem egy portugál katonabarátommal, és kénytelen voltam angolul beszélni, szóval nagyon sokat fejlődtem. Azóta a német az már nagyon...
Kikopóban van.
Igen, abból van nyelvvizsgám.
Hát szerintem, hogyha kimennél Németországba két hónapra, akkor szerintem minden biztos, visszajönne. Tehát,
biztos, hogy jönne vissza, igen. A latin az meg azért van odaírva, mert ugye latin nem beszélhetsz, mert egy holt nyelv. Elvileg latin nem beszélsz, csak olvasod. Nekünk kötelező volt a latin a 8. osztályos gimnáziumban, 2 év latin, és utána vizsgázni kellett belőle, ami, hát most meg nem mondom őszintén, de talán a középfokú latin nyelvvizsgának felel meg, amit mi nem kaptunk meg, mert iskolán belül volt, de elvileg ugyanazok a feladatok voltak. Illetve a Semmelweisen, amikor oda jártam mentőtisztire, ott is első évben tanultunk latinul, csak
akkor
ott már az
orvosi.
Akkor
segített neked egyébként.
Persze nagyon sokat. Ötös is voltam belőle.
De jó.
Az nagyon sokat segített, mert emlékeztem nagyon sokszor. Ott ugye csak a latin neveit kellett megtanulni a csontoknak, szerveknek pluszba. Igeragozás, meg hasonlók azok
azért meg voltak.
Párat tudok még fejből, ilyen szentenciákat, meg hasonlókat, ilyen közmondásokat.
Azzal lehet vagánykodni.
Azzal lehet. Meg olvasni tudok latin könyvből, meg latin feliratokat, habár ez is megdőlt a Barbárok forgatásán, az egy német Netflixes sorozat, és ott volt egy római kori szakértőnk, egy fiatal srác, és ott sok minden megdőlt abba, hogy mi elvileg középkori latin tanultunk, és az ókori latinban nagyon sok, mint például a C betűt nem ejtettek. Most lehet, hogy rosszul fogom mondani, de van az a mondás, amit ugye Pilátus mondott, mikor rámutatott Jézusra, és azt mondta, hogy ecce homo, hogy íme az ember. Ezt elvileg akkor ő úgy mondta, hogy ecce homo, mert hogy az ókori latinban nem C-nek ejtették, hanem K-nak.
De jó. Egy kis érdekesség a végére latinból. Nem maradt más hátra, így a beszélgetésünk zárásaként, hogy megkérdezzem a mottódat, hogy van-e olyan mondat, idézet, dalszöveg, részlet, versrészlet, vagy bármi, amit valakitől hallottál, ami neked fontos, beakadt, ami így végigkíséri az életedet.
Igen, beszélgettünk ugye a misszió Mali, meg hogy más az élet, és akkor jutott eszembe, hogy már akkor is ezt a mottót mondtam volna, mert van több is, ami tetszik, és valóban fel van írva, hogy ki az eredeti szerzője, de nem fogom tudni megmondani, viszont egy filmből loptam, nagyon régen, és ez úgy szól, hogy ne vedd túl komolyan az életet, úgysem úszod meg élve. És ugye az előbb beszélgettünk erről, hogy próbálok én is így írni, hogy engedjük el a megfoghatatlan dolgokat, azzal foglalkozunk, ami épp van és ott van. És azt szeressük, azzal foglalkozzunk, azt vigyük tovább. Nem biztos, hogy én már így élek, de szeretnék.
Uh-huh. Hát ez mindig jó, hogyha van egy valami felé törekvés ebben a dologban. Reméljük, valakinek pont erre a motorra van most szüksége, és betalál. Hege, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál,
szépen.
És hogy beszélgettünk. Most egy kicsit mélyebben is megismerhettelek.
Köszönöm szépen a meghívást.